Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, látók, szóljatok, sorozatunk tizedik előadásához érkeztünk. A mai témánk Salamon. Az előző előadásokban szóltunk Sámuel prófétáról, Dávid felemelkedéséről, aztán a legutóbbi alkalommal Dávid vétkéről, melynek nagyon messze menő kihatásai lettek mind a saját és család életében, mind pedig az egész nemzet életében. Ezért fia Salamon nem minden viszontagságok nélkül került trónra. Dávid maga is érezte, hogy még életében el kell, hogy végezze az utódlás kérdését, tehát Salamon trónra kell, hogy ültesse. Ennek jegyében uralkodott Salamon a zsidó nép fölött időszámításunk előtt 970-től 930-ig, még Dávid király életének utolsó esztendeiben, tehát a trónra lépett. Salamon ekkor fiatal ember volt, és az első dolog, amit szeretnék kiemelni az ő jelleméből, az ő prófétai jelleméből, hiszen Salamon se csak király volt, hanem énekeket is szerzett, hatalmas könyveket is írt, ezek közül három bekerült a Bibliába, ezen kívül még két zsoltára is, de Salamon jelleméből, amit szeretnék kiemelni, ez az oldhatatlan vágyakozása a bölcsességre, ami aztán őt a történelemben így is tette maradandóvá, hogy a bölcs Salamon, vagy a Salamon bölcsessége, vagy a salamoni ítélet. Nagyon érdekes fellapozni a Bibliát Királyok első könyvénél, hogy ezt a bölcsességet hogyan is kérte Salamon, amikor a megkoronázása után nem sokkal megjelent Gibeonban, ahol állt a Szent Sátor. Megjelent a Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, miképpen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, ha tetted a te szolgádat királlyá, Dávid az én atyám helyett, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te néped között van, melyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszette beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Vagyis Salamon, amikor megjelenik az ország vezetőitől kísérve Gibeonban, a hely egyébként Júda magaslatain fekszik, Jeruzsálemtől észak-nyugati irányban, és éjjeli látásban, álomban az Isten megszólítja őt, kérdezi, hogy mit is kérne a jövendő uralkodására nézve. Salamon nem gazdagságot kér, nem hosszú életet kér, nem az ellenségei fölött való győzelmeket kér, hanem Salamon azt mondja magáról, talán első olvasása vagy első hallása a kedves nézők, nem is tudták felfogni, hogy miről van szó, hogy azt mondja Salamon, hogy én olyan vagyok, mint egy kisgyerek, nem tudok se kimenni, se bejönni. Nos, hát ez a kifejezés a Bibliában többször előfordul, úgy nevezik, hogy hebraizmus, tehát a héber nyelvnek egy jellegzetes szólásmódja, hogy nem tudok se kimenni, se bejönni. Ez magyarul, magyarra talán így lehetne fordítani, hogy nem tudok se elkezdeni valamit, se befejezni valamit nélküled. Vagyis Salamon elismerte azt, amit oly kevesen ismerünk el mi emberek, hogy az életben nagyon nehéz egy dologba belevágni, talán még nehezebb azt úgy folytatni, hogy azt be is fejezzük. Salamon bevallotta azt, amit Jézus Krisztus később, majdnem 1000 év után így mond majd a hegyi beszédben, a hegyi beszéd első boldog mondásában, hogy boldogok a lelki szegények, mert a övék a mennyeknek országa. Persze, ez is félreértett bibliai kifejezés, hogy lelki szegény, ez nem annyit jelent, hogy valaki csökkent értelmű, vagy éppen gyenge szellemi lelki képességű, hanem ez annyit jelent, hogy aki bevallja, hogy Isten nélkül egy magasabb erő jelenléte nélkül az életben nem tud igazán dolgokat sem elkezdeni, sem befejezni. A Biblia szerint mindannyian gyengék és szegények vagyunk, mi emberek. A bűn, az önzés eléggé kifosztott bennünket, de nagy különbség ember és ember között ott van, hogy bizonyos emberek beismerik, hogy ők gyengék, más emberek pedig a képzelt erejük és a képzelt dicsőségük tudatában olyan magabiztosan és olyan fensőbségesen nyilatkoznak, tesznek és élik le az életüket. Itt van a nagy különbség ember és ember között. Salamon bár király lett, bár az ország vezető személye lett, Salamon nem átallotta beismerni azt, hogy ő gyenge egy ilyen nagy népet kormányozni, nem volt benne nagy képűség, nem volt benne magabiztosság, ezért ő nem vagyont, nem dicsőséget kért az Istentől, hanem azt kérte tőle, hogy Istenem, adjál nekem bölcsességet. A Biblia leírja, hogy Isten teljesítette a kívánságát, és Salamon érdeklődését olyan területekre vezette, és olyan személyiségé segített formálni ezt a királyt, hogy valóban, ahogy említettem a történelemben, ha valaki meghallja ezt a nevet, hogy Salamon, rögtön ezt a jelzőt társítja mellé, hogy bölcs Salamon. A Biblia elmondja, hogy milyen tudománya volt Salamonnak. Értett a füvekhez, a fákhoz, értett az állatvilág ezernyi titkához, tehát, hogy mai szóval éljek, természettudományos ismeretekben is nagyon előre haladott. Aztán értett az emberi lélek megnyilatkozásaihoz. Mindjárt uralkodás elején feljegyeztek róla egy történetet, ami aztán nagyon híressé lett, ha valaki elolvassa például a magyar parasztbibliát is, hogy a magyar nép tudatában, hogy öröklődtek a salamoni történetek, ott is megtalálja ezeket. Szóval történet szerint az emberi világból, az emberi világ sűrűjéből vett történet szerint Jeruzsálemben élt két parázna asszony, tehát két prostituált. Egy azon házban laktak, mind a kettő gyermeknek adott életet három napnyi különbséggel, és mind a kettő kezdte nevelni a gyermekét, de egyik éjszaka az egyik asszony ráfeküdt a kis csecsemőjére, és az meghalt. De ez az asszony kicserélte a halott gyermeket a másik prostituált élő gyermekével, aki amikor másnap fölébredt, megdöbbenve látta, hogy egy halott gyermek van mellette. Nem tudtak megegyezni. Az egyik azt mondta, hogy a te gyermeket halt meg, a másik azt mondta, hogy nem, nem az enyém, a tied. Egy szó mint száz a király elé vitték az ügyet, és a király amikor meghallgatta a két asszony beszámolóját, és neki igazságot kellett osztania. Egy rendkívül egyszerű, mai nyelven így mondanánk, egy lélektani próbát helyezett a két asszony elé. Azt mondta, hogy hát ha nem lehet megegyezni abban, hogy ki az élő gyermek, hozzatok egy kardot, hadd vágjam szét a gyermeket, az egyik fele legyen az egyik asszonya, a másik a másiké. És amikor ezt úgy adta elő Salamon, mint amit komolyan meg is akar tenni, akkor a valódi anya, aki az élő gyermek volt, felkiáltott, felsikoltott, hogy akkor inkább ne, hát akkor inkább kapja meg a másik azt a gyermeket, míg a hamis anya azt mondta erre, hogy igen, jól van így, egyik fele az egyiké, másik fele a másiké legyen. Így tüntette fel az igazi anyát Salamon, így mutatta meg, hogy ki az anyja a gyermeknek, tehát, hogy úgy mondjam, Salamonban nem csak természettudományos, enciklopédikus ismeretek voltak, összegyűjtötte Kelet összes bölcsességét, ennek egy részlete a példabeszédek könyve, amelynek az olvasását mindenki számára ajánlom, aki most nyúl először a Bibliához, de összegyűjtötte az emberi világgal kapcsolatban, az erkölcsről, a hétköznapi életről, a nevelés, a szorgalom, a munka, az uralkodás, a kormányzás tekintetében is a legjobb, a legszebb mondásokat. Tehát Salamonnak nem csak természettudományos, hanem megint mondom mai szóval társadalomtudományos vagy szellemtudományos műveltsége is óriási volt. Salamonban egyesült az a tudás, amit később az európai történelemben csak a humanistáktól szoktunk meg, vagy a francia enciklopédikus irodalom időszakában szoktunk meg. Tehát Salamonnak egy hatalmas, kiterjedt, összefüggő tudása volt. Emellett még hadd tegyem hozzá, hogy Salamonnak gyakorlati ismerete is voltak, mert hiszen uralkodásának az elején ő volt az, aki hozzáfogott a jeruzsálemi templom építéséhez. Uralkodásának negyedik év évében, időszámításunk előtt 966-65-ben történt ez, hogy Salamon elhatározta, hogy amit Dávidnak nem adatott meg megcselekednie, hogy az Istennek házat emeljen Jeruzsálemben, ezt ő a fia, egyrészt Dávid utasításaképp, másrészt pedig Isten jóváhagyásával megtette, és Salamon 7 évi munkával, és erre mondtam, hogy Salamonnak gyakorlati ismerete is voltak, 7 évi nagyon megfeszített, kemény munkával, főleg a főníciaiak, a tőle északra levő népek bevonásával, és több tízezer mesterember bevonásával a világ egyik csodáját felépítette, de ezt később így nevezték, hogy Salamoni templom. Persze nem egészen helyes az elnevezés. A Szent Sátor helyett, amikor kőből készült a templom, ez tulajdonképpen Jahvénak, Izrael istenének a temploma lett. Annak az Istennek, aki a templommal különböző igazságokat akart kifejezni, nem egy egyszerű kultusz helyet alapított Isten, ezáltal Jeruzsálemben nem ezt parancsolta meg Salamonnak, hanem a templom egyes részei, a berendezései, az ott folyó áldozatok mind előrevetítették az eljövendő megváltónak, Jézus Krisztusnak a tevékenységét. Ebben az adásban nem beszélhetek önöknek a templomról, tehát a Szent Sátorról, majd később a kőből épült templomról. Ez a hat rész, a sorozatunknak ez a hat része történeti jellegű, de a következő hat részben, amikor majd sorra venném az eddig felgyülemlett eszmei témákat, a lelkiismeret, a törvény, az áldozati rendszer, a nevelés kérdésköreit, nos hát majd abban a részben külön szeretnék szólni a templomról és a templom jelentőségéről. Csak hogy itt történt meg a nagy baj. Mert hiszen Salamon élete és munkálkodása nem csak a fény oldalé, hanem az árnyoldalé is. Salamon tevékenysége, aki elolvassa a Bibliát, nem csak a dicsőség, nem csak Izrael életének egyik fénykora, hanem a rettenetes, hatalmas bukás ideje is volt. Ha azután tudakozódunk, hogy honnan indult el Salamon meggyengülése, honnan indul el ez a bukás, ami Salamont olyan mélyre veti az életben, amit kevés bibliai szereplővel kapcsolatban olvasunk, hogy Salamon teljesen a politikai erőkben kezdett bízni. Szövetséget kötött az egyiptomi fáraóval, elvette a leányát feleségül, aztán a környező népek fejedelmeivel is, és hát a korabeli szokás szerint azoknak a lányait, illetve asszonyait, hőtagjait az udvartartásuknak Jeruzsálembe fogadta. Egy egész hárem alakult ki Jeruzsálemben. Salamon felrúgta az Isten törvényét, tehát többszörös házasságokkal, a többnejűségnek egy nagyon széleskörű megalapozójává vált, aztán felfejlesztette a hadseregét, nagyon sok lovat hozatott Egyiptomból, óriási nagy katonai erőt épített ki maga körül, tehát Salamon elkezdett bízni önmagában, a politikában, a pénzben, a hatalomban, a befolyásban, és olyan mélyre és mélyre jutott, hogy említettem önöknek, a Bibliának kevés személyisége jutott ilyen mélyre. Közel 1000 feleség és több száz ágyas Jeruzsálemben. És valami olyan mélység következett be, hogy a díszes salamoni templommal szemben a mai Olajfák hegyén a feleségei által imádott bálványisteneknek Salamon épületeket és szobrokat emelt, így mondja a Biblia egyszerű, de nagyon tragikus kifejezéssel, hogy a feleségei elhajlították az ő szívét. Minek volt köszönhető ez a bukás, ez az alászállás? A Bibliának egyik nagy témájánál vagyunk. A Biblia szerint az emberi életben nagyon sok minden okozhatja az ember vesztét. Nagyon sok nyomorúság, betegség vesz körül bennünket az életben, de ezek nem annyira szerzik az ember vesztét, mint egy valami dolog. És ez a pénz szerelme. Tessenek figyelni, nem azt mondja a Biblia, hogy a pénzben van a hiba, vagy a pénz a rossz. Így mondja szó szerint Pál apostol az 1. Timóteus levél 6. fejezetében, hogy a pénz szerelme. Mert akkor, amikor az ember túlságosan szereti az anyagiakat, fel akar halmozni ezekből. A saját erejére akar támaszkodni, nem úgy, mint egykor Gibeonban, amikor bevallotta maga gyengeségét és Istenre utaltságát, amikor az ember túl akarja biztosítani az életet, és ennek megfelelően nagy kényelmet akar maga köré varázsolni. Nos hát a legtöbb emberi bukást a történelemben, és most is nézzék meg a hétköznapi életben, mi okozza a jólét keresése, a kényelem kedvelése. Nincs az emberi bajok között nagyobb a jólét és kényelem szeretésénél, ami jobban hozzájárulna ahhoz, hogy az ember mélyre jusson. Talán érdemes itt az ószövetségi történethez társítanunk ezt az újszövetségi leírást, mert ahogy elolvassuk a már előbb idézett Pál apostol szavait, azt gondolom, hogy nagyon sok mindent azonosíthatunk vele. Így mondja az első Timóteus levél 6. fejezet 6. versétől a 10-ig. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg tőrbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Nos hát ez okozta Salamon vesztét. A Bibliából egészen pontosan nem tudjuk, időileg nem tudjuk pontosan, hogy hány évig tartott uralkodásának, hogy úgy nyom az a szerencsésebb csillagzata, talán 10-15-20 évig is, de uralkodásának második felét, vagy talán döntőbb részét beárnyékolta ez a súlyos hitehagyás, ez a súlyos erkölcsi elfajulás, amely persze aztán átterjedt nem csak Salamon családjára, hanem az egész népre is. Nos hát előbb miért hivatkoztam arra, hogy a salamoni templom építésnél kezdődtek el a bajok? Azért, mert egészen más templomépítés volt ez, mint egykor Mózes korában. Amikor Mózes először épített templomot, vagyis szent sátort az Úrnak, akkor Mózes arra hivatkozott a zsidó népnek, hogy ha valaki dolgozik, ne annyira pénzért dolgozzék. Nyilvánvalóan minden munkának megvan a tisztességes ellenértéke, de minden munkát akkor végzünk szívesen, ha a szolgálatkészségből és szívből végezzük. Itt is azt mondja Pál apostol a kolossébelieknek, hogy amit csak cselekeztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tehát amikor Mózes építette a szent sátort, akkor is voltak mesteremberek, akkor is megfizettek embereket, de egészen más lelkületben folyt a templomépítés. Mindenki érezte, hogy áldozatot kell vállalni ezért a nemes ügyért. Salamon idejében más lett a helyzet. Salamon Hirámot, ezt a főníciai embert búsásan megfizette, és Hirám tulajdonképpen a 7 év alatt többször is jelét adhatta annak, hogy azért elsősorban pénzért dolgozik. És ez átterjedt a többi mesterembere, és úgy mindenki azért elkérte az ellenértékét a munkájának. Elindult egy lavina a társadalomban, és ez Salamon eltorzulásával párhuzamosan haladt. Csodálatos volt még a felszentelés, Salamonnak a templom szentelés imája, Bibliának egyik legnagyobb része, és egyben az egész Ószövetségnek egy középponti része, hogy imádkozik az idegenekért, imádkozik a nem izraelitákért, imádkozik azokért, akik ha eljönnek Jeruzsálembe, megtalálhassák az igaz Istent, de aztán utána elkezdenek telni az évek és évtizedek, és Salamonnal együtt az egész ország a merő anyagiasságba süllyed. Az emberek semmit nem tesznek meg azért, hogy a másikon segítsenek, semmit nem tesznek meg áldozatkészségből vagy önfeláldozásból, és az egész társadalmat átitatja. Hát ugye erről nekünk nem kell külön beszélnünk, az a merő anyagiasság, vagy a kapitalizmusnak az a szelleme, ami a zsidó nép élettörténetében is jó néhányszor felütötte a fejét, és ami ellen tulajdonképpen felléptek nagyon sokszor a proféták, azok a proféták, akiket majd a következőkben szeretnék önöknek bemutatni, legfőképpen például Mikeás, vagy Sofóniás, vagy más proféták, akik a Salamon utáni korszakban, a salamoni ország kettéválása után, 930-ban ugyanis meghasadt a zsidók országa, tulajdonképpen ez ellen léptek fel a társadalmi igazságtalanságok és a kizsákmányolással szemben. Szegény Salamon mit át nem élt, mi tűz és víz volt az ő életében. Mi borzalom következett az ő életére, ő, aki a példabeszédek könyvének nagy bölcsességeit a nép elé tárta. Most ő maga szegi meg ezeket a bölcsességeket. A Biblia szerint Salamonnak az élete végén megadatott, hogy visszatérjen a helyes útra. Ezért a példabeszédek könyve után következik egy könyv, ez a Prédikátor könyve, a Bibliának egyik legfélelmetesebben nagy és megszólító és tragikus könyve, a Prédikátor könyve, a Kohelet, amelyben Salamon elmondja, hogy a mohó élethabzsolás, a pénz és a tulajdonnak a mértéktelen szerzési vágya hogyan szüntette meg benne egyáltalán az élethez való ragaszkodást is. Elmondja Salamon, hogy amikor az ember mértéktelenségbe téved, akkor egyáltalán az élet alapjait éri támadás. Elmondja Salamon, hogy a jóban is mértékletesnek kell lennünk. Jó dolog a feleség, a család, a ház, a munka, a vagyon, de ha nem vagyunk mértékletesek ezekben a dolgokban, hanem a jót mértéktelenül habzsoljuk, ez az ellentétes reakciót váltja ki magából az emberből, hát még a környezetéből, hogy az ember kiég, az ember elfásul. Kérném szépen, kedves nézőinket, ezt jól jegyezzük meg, hogy a Biblia nem azt mondja a mértékletességről, hogy az a mértékletes ember, aki egy kicsi rosszat azért vegyít az élet dolgai. Az a Biblia azt mondja, hogy rosszal ne vállaljunk közösséget, a rosszal ne játszadozzunk. A Biblia azt mondja, az a mértékletesség, amikor a jóban vagyunk mértékletesek. És Salamonnak szerencsére megadatott az élete végén, hogy mindezt belássa, és megírhassa a Kohelet, a Prédikátor mellett életművének a harmadik nagy darabját is, ami bekerült a Bibliába, és ez a visszaemlékezés, a számvetés, az igazi szerelemről, az igazi házasságról, a nő és férfi kapcsolat igazi törvényszerűségeiről, amit most egy szintén sokat hányódott zeneszerző, virtuóz, de tragikus műve után majd megnéznénk, mi Salamon egyik testamentuma a Prédikátor mellett, az énekek éneke.